Folytatódik az Aréna, a műsor mai vendége Jerasić Radovan, az Erste Bank Hungary ZRT elnök vezérigazgatója. Az elmúlt fél órában elsősorban a lakosságról, a lakossági hitelekről és betétekről beszéltünk. Most térjünk át a vállalati üzletágra. Mennyire érződik itt a konjunktúra?
Itt főleg a kis és közepes vállalatoknál volt egy jelentős növekedés, ugyanúgy az ingatlan finanszírozás továbbra is dübörög hasít, itt elsősorban a projektfinanszírozásra gondolok, tehát ami az új irodaházak, logisztikai központoknak felépítését illeti, illetve nálunk ez jelenleg még kisebb mértékben, de ugyanúgy a nagyvállalati finanszírozásban is sikerül elérnünk azt a helyet egyre inkább, ahol a lakosság finanszírozásban, lakossági hitelezésben vagyunk. Tehát valahogy az lenne a célunk, hogy a lakossági üzletágban, miután már elértük ezt a második, harmadik helyet, mindenképpen a vállalatit is föl szeretnénk hozni ugyanarra szintre, és ebbe 18-ban szerintem elég szépet fejlődtünk.
Megnőtt a hitel iránti éjség a vállalati üzletágban? Mernek hitelt felvenni a társaságok?
Egyre inkább, és ez a számokban is visszatükröződik. Tehát, hogyha megnézzük, még valahol az év közepén megünnepeltük azt, hogy a vállalati hitelezésbe elértük az 500 milliárd forintot, aztán szerintem szinte már biztosak vagyunk abban, hogy évvégére elérjük a 600-at is, és ezt az évet még ilyen 400 valamennyivel kezdtük. Tehát úgy néz ki, hogy mindazt, amit beterveztünk 2020-ra, azt már körülbelül két évvel ezelőtt, azt már elérjük 2018-ra, tehát sokkal gyorsabban nő ez az új hitelezés, és ennek természetesen mindenképpen örülünk, mert ugye minden munkaadó hitele mögött, ott vannak a munkavállalók, és hogyha nekik jó megy, akkor ők is tudnak bért fizetni, és akkor az összes munkaadó, aki ott van, és az összes munkavállaló, aki ott van, ezek a munkaadóknál természetesen sokkal jobban is tudja fizetni a hitelt. Tehát tulajdonképpen nekünk valahogy ez a képe annak, hogy milyen irányba és milyen mennyiségbe tudjuk majd a lakossági finanszírozást is biztosítani.
És hogyha a másik oldalról nézzük, vagy közelítjük a kérdést, hogy látja, vannak hitelezhető projektek, vagy egyre több van, önöknek kell válogatni, vagy a cégek próbálkoznak?
Hát ez általában úgy szokott lenni, hogy a jók után nekünk kell szaladnunk, ami meg az ilyen, akiket már elutasítottak második, harmadik, kétszer-háromszor, azok jönnek általában hozzánk. Tehát igenis a jók után be kell szállni a ringbe, és van kemény konkurencia. Hál' az Istennek jó választási lehetőségeink vannak. Habár látjuk, hogy egyes projekteknél most már az önrész bankoktól függően egyre inkább csökken. Tehát ez egy picit elgondolkodtató ma, amikor az ember most arról beszél, hogy valaki fölépít egy irodaházat, amelyik ki tudja, hogy pontos milyen áron, és pontosan mikorra lesz kész, 2020-ra vagy 2021-re, és hogy akkor az a bérlő, hogy fogja megfizetni a bérleti díjat 2020-21-től 2030-ig például, jó? Tehát azért ez nehéz elképzelni, de és ezért fontos nekünk az, hogy minél több legyen az önrész, és látjuk azt, hogy most még nem, de egyre inkább abba az irányba megy, hogy itt a bankok, egyes bankok egy picit túllőnek, tehát hajlandóak már 25-20% alatti önrészsel is valamit megfinanszírozni, amire mi nem vagyunk hajlandóak, de csinálják egészséggel, kívánunk nekik sok sikert. De az itt is lehet látni ma az első jeleket, hogy egyik-másik helyen azért már elszaladtak a lovak.
Milyen iparákban érezhető a növekedés elsősorban?
Nálunk főleg az autóiparban, tehát nincsen olyan nagy autóipari gyár, ahol ne finanszíroznánk vagy a céget, a vállalatot, vagy pedig ne lennénk ott a lakossági üzletágban. Egyik-másik például a cégek kínálják a mi számlacsomagainkat, például, tehát mindenképpen ott vagyunk. Ahol még látunk egy jelentős növekedés, az mindenképpen a mezőgazdaság, ami főleg nekünk az utóbbi 2-3 évben igenis a fókuszunkba került. Tehát autóiparra nem csak közvetlenül gyárakról beszélek, hanem nagyon sok beszállítóról is. Jó? És ezen túl még ami nagyon érdekes, hogy ami a bankokat illeti, egyre inkább mennek a mikroszegmens iránt, ahol nálunk például konkrétan közel 200%-os növekedés volt, amennyi új hitelt folyosítottunk a tavalyi év hasonló időszakához képest. Tehát egyre inkább lejjen megy az a határ, ami alatt a bankok már hajlandók több, egyszerűbb hitelt folyosítani kisebb cégeknek is, de mondom, hogyha kettőt ki lehetne emelni, a nagyok közül az mindenképpen az autóipar, illetve a mezőgazdaság, amellett, hogy amit az előbb is mondtam, azért a projekt ingatlan finanszírozás az még továbbra is jól megy, de mondom, ott már szerintem lehet egy picikét érezni és látni, hogy egy picikét túllőttünk.
És milyen szintig hitelezettek ma a cégek? Mennyire lehet ez a mostani szint egészséges, illetve vannak-e már, ahogy ön említette, kockázatos megközelítések és kockázatos irányok?
Szerintünk ez még mindig egészséges, habár azért néha a cégekkel ilyen tűzre menő vitánk van, hogy most akkor ennek a cégnek hitelre van szüksége, vagy pedig tőkére, jó? És mi nem adunk azért valakinek hitelt, hogy aztán valaki ezt tőkeként próbálja kezelni. Tehát azért ez más tiszta, és ezt nem mi adjuk, hanem ezt egy befektetési alaphoz kell menni. Nagyon sok cég van, amelyik még most is föl tud hitelt venni, és egyre többen azt veszik észre, hogy ez nem ördögtől való, és hogy igenis vannak különböző kedvezmények, vannak különböző, és vannak alacsony kamatok, és hogy ez igenis megéri. Nagyon látszik az, hogy az emberek azért most, ahhoz képest, még volt pár évvel ezelőtt, jobban bíznak a jövőben, és hajlandók tényleg egy ilyen hitelt fölvenni. Az alacsonyabb kamatok is ehhez természetesen hozzájárultak, arról nem is beszélve, hogy a különböző garanciaprogramok nekünk segítenek egyrészt abban, hogy tőkét spóroljunk, másrészt meg segít természetesen a különböző NHP programok, Exim programok, MLV programok abban, hogy a hitelezettnek is, a hitelezett cégek is olcsóban jussanak hitelhez.
Akkor az NHP, a növekedési hitelprogram, az új növekedési hitelprogram segíti a cégeket abban, hogy hitelt vegyenek föl, bátrabban vesznek föl hitelt?
Az mindenképpen igaz, hogy a hitel utáni kereslet az nagy mértékben attól is függ, hogy mennyibe kerül ez a hitel. Az NHP az nem csak a mennyiségben, hanem az árban is segíteni fog. Itt emlékszem, még amikor az első NHP volt, akkor még elő kellett írni azt, hogy a bankok maximálisan mekkora kamatmarzsot tudnak erre felszámolni. Erről most már szó sincsen, tehát a piac már megcsinálta magáét, és itt már a legjobb hitelezett ügyfeleknél nem hogy csak 2%, hanem néha már 1% alá is esett ez a kamatmarzs, tehát ez mindenképpen segít, és természetesen ilyen hitelekre ennek a gazdaságnak mindenképpen szüksége van, ahhoz, hogy most ebben a jó időben megerősödjön, megizmosodjon, és természetesen mi ebben nagyon szívesen részt veszünk, mert ezek a hitelezett ügyfelek aztán számlaforgalmat is hoznak hozzánk, ezek a tulajdonosok utána a privátbanki ügyfelek lehetnek nálunk, és természetesen jó kezdés egy hosszú távú együttműködéshez.
És hogy látja, mi kell ahhoz, hogy fenntartható legyen a növekedési pálya? Mi ebben a kormány, a jegybank és a gazdasági szereplők, akár a bankok feladata?
Hát ugye itt mindenkinek megvan a maga házi feladata, ami a fenntarthatóságot illeti. Itt ugye elsősorban a politikának, a kormánynak az, hogy mindenképpen egy fenntartható államháztartás legyen, hogy az adósság az csökkenjen, az MNB-nek azon túl, hogy mindenképpen törekedjen arra, hogy az infláció alacsony maradjon, az is, hogyha kell, odalépjen, néha gázra, néha fékre, ami a új hitelezést illeti, ha túl pörög, akkor esetleg visszafogja, abba az irányba tereje, mint például a fix kamatozású hitelek, ami még egyszer a hosszú távú a célokat veszi figyelembe, és nem csak az, hogy rövid távon fölpörögjék mindenképpen ezek a hitelek, az egy sajnos volt is egy korábbi időperiódusban, és nekünk meg, mint bankoknak nagyon fontos az, hogyha látunk egy stabilitást, látunk egy fenntartható gazdaságpolitikát, akkor ebből ugye mi is megpróbáljunk minél többet kihozni, és az igaz, megvan, minél jobban megy az ügyfeleinknek, nekünk is annál jobb, jó? Tehát annál jobb lesz lesz illetve alacsonyabb lesz a nem bedőlt hiteleknek az aránya, annál jobban tudják ők is ezt az egész hitelt visszafizetni, és ugye ez is volt egyik oka ennek az egész egyezménynek, amit még az IBRD, a magyar kormány, illetve ahol az Erste is bábáskodott, amit aláírtunk most már közel 3,5 éve, és azóta igenis látszik, hogy nem csak a kormány csökkentette a bankadót, hanem ezen felül a bankszektor is jelentősen, majdnem azt mondtam, hogy drasztikusan növelte az új hitelezést, és ebből az úgynevezett lose-lose-ból, ahol mindkét oldal csak veszített, ebből úgy néz ki, hogy lett egy nagyon jó win-win mind a két oldal számára.
Jó fél órával ezelőtt említettem, hogy növekedni szeretnének, illetve beszéltünk a City ügyfélakvizícióról is. Terveznek-e hasonló felvásárlásokat, illetve mit terveznek, hogy növekednének?
Igen, hát mi eddig is vásároltunk, nem csak a Cityt, hanem azelőtt is portfóliókat vásároltunk, és nagyon szívesen csinálnánk a jövőben is, viszont ugye ahhoz, hogy valaki valamit vegyen, kell egy eladó is, és egy visszaütője ennek a jobb gazdasági környezetnek az az, hogy még azok a bankok is, és most nem akarok nevet itt említeni, akik még minket hívtak 15-16-ba, hogy nem volna kedvünk esetleg őket is megnézni. Most hirtelen mindenki profitot termel, ugye kockázati költségek nincsenek, tehát amint banki szinten, tehát ez azt jelenti, hogy még az a bank, aki még magát eladta volna adni 2-3 évvel ezelőtt, valahogy most ők is meggondolták magukat. Szerintem az első idézőjelben normális év, amikor már újra lesz kockázati költség, amikor egy picikét ez az egész leppel le fog hullani, és amikor kitudódik az, hogy ki volt az, aki nem tud tényleg egy fenntartható modellt fölépíteni. Szerintem az 2020-2021-ben lesz volt. A Warren Buffettnek egy ilyen jó mondása, csak akkor, hogyha az ár lemegy, csak akkor fogjuk megtudni, hogy kiúszott mesztelenül. És ugye ebbe az árba most még mindenki duskál, ez még mindenképpen itt lesz. Nézzünk, jelenleg is, szeretünk is volna vásárolni például valamit konkrétan a KBC Securities-től, ők sajnos az utolsó pillanatban meggondolták magukat, ha már mi tényleg rengeteg munkát ebbe beletettünk, árazás, aztán volt ennek még egy másik lába, ami a budapesti értéktörzési tulajdonlást illeti, tehát ez nagyon sok munkába kerül, tényleg csalódottak vagyunk, hogy ez a nap végén nem történt meg, ha bár ugye ott az ügyfeleket is értesítették, hogy először lesz eladás, aztán visszaszívták az egészet. De mondom, eladni csak azt lehet, amire megvásárolni csak azt lehet, amire van eladás, eladó, és mi itt továbbra is azok közé tartozunk, akik mindenképpen szeretnék organikus növekedésen túl a vásárláson keresztül is erősödni.
És ebben a jelenlegi helyzetben, a hazai bankversenyben mivel lehet jobbnak lenni, mint a többiek? Mivel lehet versenyezni, vagy mivel lehet jobbnak, többnek lenni, mint a legnagyobb pénzintézet, vagy akár az RTS hasonló méretű, úgy szintén, ahogy említette, fejlődő és gőzerővel fejlődő konkurensek?
Hát ugye egyrészt nekünk van, hogyha nézem a kereskedelmi bankokat, a harmadik legnagyobb fiókhálózatunk, ami természetesen egy óriási érték, amire mindenképpen építünk akkor, amikor az 1 millió ügyfelünket el szeretnénk érni. Nagyon érdekes dolog, hogy a csoporton belül, tehát az egész Erste csoporton belül, ami beleértve ugye 8-9 országot, 16 millió ügyfelet jelent. Nálunk a legmagasabb a digitális, tehát mobil, illetve az internet penetráció. De ez körülbelül 40%-os, háromszor akkora majdnem, mint Romániában, és még magasabb, mint Ausztriában is. Jó? Tehát ez mindenképpen egy óriási előny, hogy csak ma megnézem, hogy naponta 10-15-ször több ügyfél látogat meg minket mobilon és interneten keresztül, mint amennyien bejönnek a fiókba, és ez még csak a kezdet. Tehát erre mindenképpen igenis építeni akarunk, építeni fogunk. 2020-ban valószínűleg tovább fogunk erősödni egy George platformmal, amit már a csoport bevezetett 4 országban, Ausztriában, Csehországban, Szlovákiában és Romániában. Tehát mindenképpen ebben látjuk mi is a jövőt. Hatékonyság szempontjából az biztos, hogy a csoporton belül is mindenki irigyel minket, ha nem lenne bankod, akkor még jobbak lennének ebből a szempontból, de ezek azok a dolgok, amire mindenképpen építünk, hogy megpróbálunk digitálisan is az ügyfélnek megadni azt a lehetőséget, hogy otthonról is, székből is, 24 órán keresztül is mindent elintézzen, illetve természetesen gyorsaságban és árazásban is mindenképpen szeretnék a legjobbak közé tartozni.
Ön kapta idén az év bankára kitüntetést. Növeli ez a bankja presztízsét is? Mit jelent tulajdonképpen ez a díj?
Hát ugye ezt a szakma ítéli meg, amiért én a szakmának nagyon hálás vagyok, és természetesen ez nem csak nekem szól, hanem legalább annyira, sőt, szerintem még jobban szól a kollégáknak is, akikkel, hogy én személyesen már 7,5 éven keresztül itt dolgozunk, küzdünk, és azért volt már itt hideg és meleg is. Azért sok minden átment ez a bank, mert az igaz megvan, főleg az első pár évet illeti, senkinek nem fájt jobban szerintem, mint az Erste Banknak. Ugye mi voltunk az Erszték elsők, ami a devizahitelezést illeti, és ugye ez sok pénzbe került, meg utólag rengeteg munkában is. Nekem ez személy szerint ez a díj azért is jelent sokat, mert ugye én egy másik országban dolgoztam, egy központi bankba, és ez nekem valamiféle extra elismerés, hogy szerintem ilyet még egy más országban központi bankár ebbe az országban biztosan nem kapott. A, B, meg nekem azért is fontos, mert most már úgymond papírom is van róla, hogy aki egy jó munkát végezett a központi bankba, van rá esély, hogy egy jó munkát tud végezni egy kereskedelmi bankba is, jó? És mondom, ezért nekem ez különösképpen fontos, és még egyszer hálás köszönet a kollégáknak, a erztéseknek is, meg aki időközben hozzánk jöttek, a citiseknek is, hogy ez mindenképpen hozzásegítettek engem is, de mondom, ez jobban szól a kollégáknak, mint nekem.
És ugye az elmúlt 7 év egyik kihívása a digitalizáció. Uh-huh. A digitalizáció tulajdonképpen mit jelent? Új módszereket, vagy új termékeket?
Is-is. Uh-huh. És nagyon fontos, hogy azt, amit digitálisan megálmodtunk, és amit bevezettünk, hogy aztán holnap-holnap után ugyanúgy működjön a fiókban is, mert nem lehet azt csinálni, hogy ugyanazt a terméket digitálisan így árulunk, hogyha valakiben a fiókban, akkor meg egészen másképpen működik. Tehát mind a kettőt jelenti. És a kollégáknak természetesen egy óriási kihívást jelent ez az egész digitalizáció. Néha még idézőjelben van valami félelem is, hogy majd mi lesz a fiókban, akkor mennyi fiók kell, majd mindenki majd a mobilon, meg az interneten keresztül fogja majd bankolni, de én ettől abszolút nem félek, hanem ez egészen másféle munkát fog jelenteni. Szerintem sokkal érdekesebb lesz a fiókban dolgozni, sokkal kevesebb lesz a manualitás, sokkal kevesebb lesz az ilyen bürokratikus munkából, és remélhetőleg sokkal érdekesebb és sokkal kihívásabb teli lesz az a munka a fiókban, ahol elsősorban a tanácsadással lehet összpontosítani arra, hogy mire van szükség az ügyfélnek, és nem arra, hogy most hol írja alá, meg hogy ilyen olyan papír beküldött volna is. Jó? Tehát szerintem ez egy nagyon érdekes kihívás, amitől abszolút nem kell félni, hanem aminek szerintem örülni kell.
És ma Magyarországon mivel lehet ügyfeleket magukhoz csábítani a bankoknak? Miben van nagyobb verseny? Uh-huh. A fiókhálózatban, vagy a digitális kínálatban? Az, hogy én a mobiltelefonomról mindent el tudjak intézni, és akkor menjek be a bankba, amikor szerződést kötök, meg mondjuk a hitelt, felveszem az ingatlan hitelt, mi a fiókhálózat jövője tulajdonképpen?
Sokkal nagyobb konkurencia van ma jelenleg, illetve ez a szegmens csak nőni fog, ami a digitális csatornákat illeti. Tehát most már nem csak az Y generáció, hanem már az idősebb generáció is úgy kóstolgatja ezeket az új termékeket, és megpróbál minél többet ő is digitálisan megcsinálni. Úgyhogy durva akarok lenni, tulajdonképpen ezen az ügyfél egy szolgáltatást megcsinál helyettünk, tehát ő az, aki kitölti, az, aki lefotózza, ő, aki beszkeneli, tehát nekünk ennél fogva kevesebb munkánk lesz. Természetesen attól is függ, hogy az embernek milyen az átlag ügyfele, milyen a végzettsége, de mondom, ugye 2-3 évvel ezelőtt ezek még a japik voltak, ezek még a fiatalok voltak, de most egyre inkább lehet látni, és ebbe az irányba megyünk el mi is, és szerintem itt a gyerekeknek van egy óriási kihívása, mármint az én gyerekeimnek, hogy engem is inkább tanítsanak meg arra, hogy sokkal kevesebbet próbáljak én is fizikailag megcsinálni, hanem hogy igenis neten, illetve mobilbankon keresztül próbáljunk minél többet megoldani, és ez az az igazi dolog szerintem, ami ma is, de főleg holnap-holnap után igazi különbséget fogja majd csinálni különböző bankok között.
És hogy látja, akár 5-10 év múlva, nem jövőre, vagy 2 év múlva csökkenni fog minden banknak a fiók hálózata? Legalábbis kevesebb fiókra lesz szükség? Mert hogy sokkal jobban támaszkodunk majd az internetre, illetve hát a bankok által biztosított applikációkra. Hitelkártyával, bankkártyával fizetünk, telefonnal fizetünk, elektronikusan utalunk át, készpénzt alig használunk. Mi lehetnek a jövő?
Csak példát szeretnék mondani, hogy 2011-hez képest nálunk az aktív ügyfeleknek a száma közel duplázódott, miközben a fióknak a száma meg lefeleződött. Jó? Majdnem.
Ja, tehát az aktív 200 ügyfél, körül. Aki?
Az aktív ügyfél az, aki nálunk kapja, tehát havonta nálunk kapja meg a bérét, vagy valami más fix átutalást, illetve aki havonta minimum 2 tranzakciót végez a számláján keresztül. Tehát ugye itt ugye egyik oldal, másik oldal duplázódás, tulajdonképpen ami hatékonyság illeti, az a 4-szeresére nőtt. Jó? Az utóbbi 6,5 év alatt. Tehát szerintem itt a munkának a dandárját már megcsináltunk. Az biztos, hogy egészen másképpen fog kinézni, mi is már csináltunk a Bartók utcában van egy új fiókunk, a Terész körúton is olyan nyitunk majd egy új fiókot, ahol az ember már látja azt, hogy egészen másképpen néz ki ezeknek a fiókoknak a dinamikája. Nem tudom, a konkurensek pontosan mit csinálnak, jó. Szerintem továbbra is igenis szükség lesz egy fióki jelenlétre, jó. Hogyha én is már megnézem azt, hogy én is otthonról mennyi dolgozok, szerintem a bankárok is valószínűleg egyre többet fognak otthonról dolgozni, a videóazonosításon keresztül, tehát ez másképpen fog kinézni, de igenis szükség lesz a jövőben is egy megváltozott, de akkor is jelentős fiókhálózati jelenlétre.
És a digitalizáció már, mint az a része, amit én látok, hogy saját magam tudok ügyeket intézni, ez olcsóbbá is teszi számomra a bankot, illetve a szolgáltatásokat? Mert önök számára talán igen, mert mondta, hogy az ügyfél elvégez egy csomó feladatot, beszkennel, lefotóz, elküld, összeállít, kitölt.
Igen, csak egy példát szeretnék mondani, pont múltkor beszéltem az egy kollégával, aki kint él Münchenben, és neki egy olyan számla csomagja van, hogyha nem megy be havonta a fiókhálózatból, akkor a számlavezetési díjából visszafizetnek neki, tehát valami extra pénzt is kap azért, hogy ne menjen be a fiókhálózatba, mert sokszor ez pont az ellentétje volt. Jó, tehát ez is mindenképpen változni fog, mert azért mi is tudjuk, hogy mi mennyibe kerül, kivel mennyit kell foglalkozni, és ez biztos, hogy a digitális ügyfelekkel más árazás, illetve másképpen kell hozzá viszonyulni, és ennek megfelelően más szolgáltatási díjakba is fogjuk őket részesíteni.
És hogy látja, a következőjegben olcsóbb lesz a bankolás az emberek számára? Ez a tendencia folytatódik, vagy folytatódhat? Vagy volt most egy ugrás, ugye az elektronikus, a digitális technológiák elterjedésével, és ez nem nő majd ilyen jelentősen?
Szerintem mi itt még nagyon az elején vagyunk, és szerintem az igazi pénzt, az extra szolgáltatás, az extra tanácsadás, szerintem ebből lehet majd megkeresni. Egyébként meg a sima átutalásokból, tehát ezekből szerintem sokkal nehezebb lesz majd jövőben megélni, hanem valami plusz kell majd mindenképpen biztosítani az ügyfeleknek.
Köszönöm, az Aréna mai vendége Jelasics Radomán, az Erste Bank Hungary ZRT elnök vezérigazgatója volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon, illetve megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!